Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Zentai László vagyok, a Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet igazgatója. Mai beszélgető társam Rekerdi Zoltán professzor úr, majd erre is kitérünk. Többet nem is mondok most róla, ez úgyis ki fog derülni a beszélgetés során.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kérdéseket fogok kapni.
Az első kérdés nagyon egyszerű. Mi van írva a névjegyedre? Névjegyeidre?
Nem tudom. De azért megmondom. Én az egyikre az van írva, hogy egyetemi tanár, Vízgazdálkodás és Klímaadaptációs Intézet, a másikra, ami már nem érvényes, a hollandiaira, arra az van írva, hogy Senior Project Manager, az EU Africa R&D Facility koordinátora, és ott is a címben benne van a professzor.
És ha most ki kell töltened egy gyűrlapot, amin ott van, hogy foglalkozása, akkor mit írsz be?
Távérzékelési szakember.
Jó, ugye a hallgatóknak azért áruljuk el, hogy Rekerdi Zoltán térképészként végzett itt nálunk, ami akkor még tanszékünkön, sőt ő volt az első, aki nálunk doktorált, 96-ban emlékeim szerint, 1996-ban. Ugye az egyetemek 92-ben kapták vissza azt a jogot, hogy a doktori fokozatot ők intézik, nem az akadémia, és te voltál nálunk az első, aki ezt a fokozatot megszerezte. Másrészt te vagy az egyetlen olyan a volt hallgatóink közül, aki professzori címet szerzett még. De ugye te egy kicsit más szakterületen szerezted ezt. Ahogy mondtad is, nem mondtad azt, hogy nem tekintett magad térképésznek, hanem távérzékelés volt a te szakterületed. Ha jól emlékszem, amikor te 81-ben végeztél, akkor te elvégezted a hidrológiát is, ami egyfajta ágazati képzés volt akkor. Talajtant meg hidrológiát lehetett végezni. Tehát láthatóan te már akkor ebbe az irányba szerettél volna menni, és el is kezdtél a Vitukiba dolgozni. Hogy kerültél egyáltalán a Vitukiba? Miért a Vitukiba?
Hát ez egy nagyon, érdekes dolog volt, mert nem csak, hogy a hidrológiát elvégeztem, hanem Miholics tanár úr abban az időben indította ezt az ágazati képzést, és még emlékszem, volt olyan is, hogy együtt ücsörögtünk az ő szobájában, és azon gondolkodtunk, hogy milyen tantárgyat kéne még belevenni.
Tehát igazából a tantervet is.
Igen, és utána Varga Gyuri meg a Szalai Józsi jött a következő évfolyamba, ugyanígy hidrológiába.
Te egyedül voltál, vagy volt?
Én egyedül voltam, és elég sokat ebből, miután összesen voltunk így hárman két évfolyamban, még keresztféléveztünk is mindenféle tantárgyakból, meg átjártunk másik egyetemekre, Gödöllőn talajmechanikai gyakorlatokra, meg előadásokra jártam, a műegyetemre rettenetes matrix algebra és egyéb matematikai előadásokra jártam. Tehát akkor alakult ki az a képzés, ami úgy tudom, hogy azóta is létezik. Tehát ez a hidrológiai képzés az ELTE-n még ment nagyon sokáig ezelőtt.
Hát a Bologna rendszerig mehetett körülbelül, de utána bele kellett ebbe a tantervbe a mostaniba. Igen. Tehát amennyire én ezt tudom, sejtem, hát talán a geológia mesterszakon, tehát vannak olyan tantárgyak, hogy hidrogeológia és hasonlók, tehát úgy tematikailag benne van, de külön már a diplomába ezt szerintem nem lehet olyat elvégezni. Uh-huh. Talán van specializációként, de nem vagyok benne biztos.
Na, de a tetejébe ez úgy működött, hogy a Vituki akkor nagyon sok tantárgyba betanított, azóta is a Vitukira alapozódott, amíg a Vituki volt a hidrológus képzés.
Apropó, a Vituki már létezik még jogilag, vagy
megszűnt? Hát, te, neked tudnod
az épület kéne, az eltűnt,
az épületet
igen,
már fölrobbantották.
Ebben tisztában vagyok, de nincs már.
Pontosabban ugye? Van egy Vituki Hungary nevezetű magán cég, amelyik továbbvitte, megvásárolta és továbbvitte a Vitukinak a logóját és a nevét, és tulajdonképpen a kultúrát próbálják átmenteni. Ez egy, itt azért egy kis kitérőt érdemes tenni. Ez volt talán az egyik legelismertebb vízügyi kutatóintézet a Delft Hydraulics mellett Európában, amit nagyon-nagyon nagy kár volt felszámolni, tudnyilik nem csak hogy mondjam, az emberek szélettek szét, hanem egy nagyon komoly európai kultúrát tanultunk, és talán érdemes itt egy kis apró példával ezt illusztrálni. Amikor én a Vitukiba beléptem 1981-ben, akkor az akkora hidraulikai intézet igazgatója, az külön behívott magához, és elmondta, hogy itt hogyan kell viselkedni, meg hogyan... Nem, nagyon normálisan elmondta Starasovszky Ördön nekem azt, hogy itt a férfiakkal tegeződünk, a lányokkal, asszonyokkal magázódunk, addig, amíg meg nem engedik, hogy tegeződjük, és nem az számít, hogy kinek milyen besorolása van, hanem az számít, hogy mit tett le az asztalra. Ez a 81-ben azért ez egy nagyon érdekes dolog volt, és kérdezted, hogy hogy kerültem én oda. Én úgy kerültem oda, hogy miután a Vitukisok sokat tanítottak bennünket, egyszer azt mondta nekem Stelzer Károly, akkori főigazgató, hogy na, van-e kedved nálunk dolgozni? Nem, te nálunk fogsz dolgozni. Így, nem az, hogy van-e, így. Te nálunk fogsz dolgozni. Én meg úgy teljesen természetesnek vettem, jó, hát itt járunk ide ki órára, észre se vettem, hogy miről szól a történet, te nálunk fogsz dolgozni. És mondom otthon édesanyámnak, hogy jó, akkor megyek a Vitukiba dolgozni. Szegény szívgörcsöt kapott, mert azt mondta, hogy menj először ki a gyakorlatba. Hát nem, mert nem ilyen vegy.
Nem, ez nem gyakorlat a Vituki?
A Vituki az kutatóintézet volt.
Na jó, de hát ez gyakorlat is egyben, nem?
Hát a kutatás és a gyakorlat azért ő arra gondolt, hogy menjek ki árvízvédekezni, meg...
De hát ott úgy emlékszem, én jártam még ott, hogy ilyen hatalmas modellek, vagy mik voltak. Így nekem van. Az gyakorlat.
És... Na jó, de, jó, de azért az, ez egy nagyon komoly elméleti hely volt. Tehát...
Édesanyád szerint miért lett volna jobb, ha te kijársz a gátra?
Azért, mert ő egy anyag vizsgálóként fémekkel foglalkozott, és a mezőgazdasági gépeknek az alkatrészei kopását vizsgálta, stb. Kint mászkált a kombájnokon a mező szélén, és a parasztokkal beszélgetett arról, hogy miért törik el a főtengely. Na most ebben teljesen igaza volt, mert én tényleg íróasztalhoz kerültem utána, még akkor is, hogyha kísérleti telepeink voltak, és a kísérleti telepeknek az adatgyűjtése egy időben még hozzám is tartozott. De nem az a fajta gyakorlat volt, amire ő gondolt. Aztán végén megbocsátotta, tehát nem volt ebből gond, de én amivel foglalkozni akartam, az nem is volt annyira... hogy mondjam, kombájnhoz kötött dolog, tehát én űrfelvételekkel akartam foglalkozni, és kezdettől fogva azzal is foglalkoztam. Tehát én
1981-ben már?
Pontosan. Olyan
hát akkor még én... számítógép sem nagyon volt. Vitukiban volt már?
A Vitukiban volt egy számítógép központ, egy hatalmas vasdarab bent volt a kettes intézet földszintjén, de hát olyan nagyon-nagyon ezekhez nem nagyon lehetett hozzáférni, és űrfelvételeket akkor nem lehetett szerezni.
Így van.
Egy darab lencet felvétel, 6000 dollár volt, és azzal kezdődött, hogy meg kellett kérvényezni, dollárt kellett igényelni, megvettük az űrfelvételt kint, nekem ez egy egyéves munkám volt, míg a Vituki vett egy darab űrfelvételt valahonnan a Tisza felső folyásáról, Magyarországi felső folyásáról, és
Mit kaptatok? Egy mágnes szalagot?
Mágnes szalagot a tetejébe, mert előtte diazókat, meg mindenféle izéket lehetett kapni, de kaptunk egy mágnes szalagot, és nem tudtuk vele mit csinálni.
Igen, ez.
A fömibe kellett átmenni, és a fömibe kellett beolvasni a szalagot, és egyáltalán én sem tudtam, hogy mit kell vele csinálni.
És okay.
Arról nem is beszélve, hogy megvettük 6000 dollárért a mágnes szalagot, és egyből letitkosították. Az ellenségtől, Amerikából megvettük a mágnes szalagot, és letitkosították.
Úgyhogy... De még ha oké, tehát a mágnes szalagot elolvastátok, hogy mit tudtatok vele csinálni? Megjeleníteni, színes monitorok akkor még nem nagyon voltak, kinyomtatni se nagyon tudtátok, valószínűleg elemezgetni lehetett, esetleg ha a számítógép már olyan szinten működött.
Hát itt két dolgot lehetett csinálni. Az egyik az volt, hogy én akkor kerültem utána 1987-ben ki Hollandiában, hónom alá csaptam ezt a mágnes szalagot, kivittem, és a kinti számítógépes rendszereken játszadoztunk vele. Igazából a mai eszemmel, hát azt kell mondjam, hogy csak olyan messziről nézegettük még így is, de legalább valamit tudtunk vele csinálni. A másik meg, az már utána volt, amikor visszajöttem, Fekete Balázssal, aki azóta ugye Amerikában docens a New York Egyetemen, Városi Egyetemen. Ő vele még annak idején ugye el tudtuk már olvasni a szalagot, sőt, mi több akkor már voltak asztali számítógépek, flopikra át tudtuk egyes részeit írni, és Balázs csinált egy olyan zseniális programot, ami ilyen kilenctűs nyomtatón befestettünk mindenféle írógép szalagokat pirosra, kékre, zöldre, de tényleg szó szerint, tehát voltak ugye piros írógép szalag volt, kéket meg zöldet, valahonnan egyszer szereztünk olyat, hogy fele fekete volt, fele kék,
fele piros volt,
meg ilyen. Olyan, hogy fele fekete, mindegy, és akkor utána háromszor átfuttatva a tűs nyomtatónál, ez egy színes űrfelvételeket nyomattunk ki. Nem az én dolgom volt, Balázs volt. Tehát Balázs de volt ennyire
később, néhány éven át volt színes, 9 tűs nem volt, de 24 tűs színes mátrisz nyomtató volt, hosszába három csíkos szalaggal. A Máfinak volt ilyenje. Pályázató térképet nyomtattam rajta, azért emlékszem.
Azon nem dolgoztam, de nagyon, nagyon érdekes volt, mert...
Ugye jól tényleg... emlékszem, hogy hogy most ebbe te is benne voltál, vagy csak a Balázs, hogy valamilyen videókamerára alapuló rendszert fejlesztettetek ti akkor ott ki, amit aztán most nem tudom, próbáltatok eladni, vagy
19...
Tehát a tanszéken biztos, hogy volt egy bemutató, amit ti csináltatok.
1989-ben volt azt hiszem a Balázs a Jaszában. A JASA az Ausztriában, Luxemburgban egy olyan kutatóintézet volt, amelyik kimondottan arra jött létre, hogy a nyugati világ és a keleti világ között legyen egy ilyen tudományos híd, ahol nagyon sok vizes szakember dolgozott, és nagyon sok onnan ment egészen világhír felé is. A Szőlősi Nagy András is ott kezdett. A
kicsit olyan volt, mint az ITC, nem? Majd amire mi
inkább valahol
kelet-nyugat, de egyfajta ilyen képzés, továbbképzés.
Nem feltétlenül képzés, ez kutatásra
ez kutatás.
Kimondottan kutatásra ment ki. Na most az egészben az érdekes, hogy Balázs onnan visszajött, és egy frame grabber nevezetű kütyüt, amit be lehetett tenni az asztali számítógépbe, és azt tudta, hogy az analóg videóképből csinált kockánként, képkockánként de digitális képet, és így lett egy, ha most nem emlékszem a számokra, 320x480-as, vagy valamilyen pixel felbontású kép. Na most a Balázs erre írt egy programot, ami arról szólt, hogy képenként ezt le lehetett szedni. Én meg egy kicsit ott segítettem őt a megjelenítésben, meg a transformációkban, meg a ilyenekben, de végül is Balázs volt az, aki programot írt erre. Aminek az volt a csodája, hogy körülbelül valós időben lehetett digitális képet csinálni az analóg videófelvételből. Amit utána, ahogy repülőgépre feltettük ezt a videókamerát, akkor utána ezt mozaikolni lehetett, de hát ez nem volt sem mérőkamera, sem pedig spektrálisan teljesen stabil, hiszen egyik legnagyobb baja az volt a videokamerának, hogy ez ugye automatikusan utána állította az érzékenységet a megvilágításnak, és ebből kifolyólag semmiféle
Profesionális távérzékelésre nem volt alkalmas.
Kvantitatív kiértékelésre nem volt alkalmas. Na mindegy, ez szép hőskor volt, mert ez a vasfüggöny mögött tücsörgő embereknek a talált fel magad.
És akkor a Vitukiban tulajdonképpen mondjuk a 80-as évek elején, közepén mi volt a távérzékelés? Mi az, ami... Oké, műhold felvétel. Ezen kívül volt még valami, amire azt mondhatjuk, hogy távérzékelés volt? Tehát légi felvételeket... gondolom az árvízvédelemhez persze biztos használtak, de nehogy ez távérzékelésnek tekinthető-e valamilyen formában?
Hát ez életem legszebb időszaka volt. Na. Repültünk, rengeteget repültünk. A vízügynek voltak repülőgépei, és a vízügynek a Pilatus Porter nevezető tulajdonképpen mentő repülőgép volt, az, ha jól tudom, arra fejlesztették ki, ez egy svájci repülőgép volt, és ezzel készítettünk nem mérőkamerás felvételeket. 6x6-os Hasselblad kamerákkal, amik ugye mind optikailag nagyon stabilak.
De ez automata volt azért, nem?
Igen.
Tehát nem egy szakember nyomogatta az expozíciót.
Nem, ez automatára volt. Hát, de hát végül is egy olyan időzítőt, ami X időnként elsüti a kamerát, ezt nem volt nehéz csinálni. De volt hozzá. És ebből csináltunk utána analóg mozaikokat, tehát összemozaikoltunk
dolgokat. Folyómentén.
Folyómentén, területre. Én főleg belvízzel foglalkoztam, Licskó Bélával és Fehér Ferinek az osztályán, belvízes mezőgazdasági vízgazdálkodási osztályon. És ezzel tulajdonképpen nagyon sok olyan felmérést végeztünk, sokat is repültünk, ami abban az időben egyfajta kiváltása volt az űrfelvételeknek. Azzal együtt, hogy nyomtuk az űrfelvételeket, meg végül is aztán én 88-ban visszajöttem Hollandiából, és akkor az ILVIS nevezetű térinformatikai rendszert azt elhoztam magammal olyannyira, hogy az ILVIS akkor volt egy időszaka, amikor ilyen kommercializálódott szoftvert csináltak belőlem. Nagy tévedés volt, de ez egy másik dolog. És én magam itt a Vituki zászlaja alatt 13 rendszert eladtam Kelet-Európában, mint kelet-európai terjesztő. Még Gábor és Gyuláéknak is a földrajz tanszékre eladtunk ILVIS-t, ami... nagy szó volt akkor.
Mennyire volt könnyű akkor a Vitukinak repülni? Tehát a katonák mennyire szóltak ebbe? Gondolom, amikor elkészültek a felvételek, azt direkt be tudtátok használni, vagy előbb azért a katonák ezt megnézték?
Hát ez úgy kezdődött, hogy azt mondtuk, hogy le kell repülni Mirhó Gyolcsi belvízöblözetet. Akkor én nekem el kellett ballagnom, és engedélyt, repülési engedélyt, fényképezési engedélyt kellett kérni, és ezt a fényképezési engedélyt térképpel, repülési vonalakkal, mindennel engedélyeztetni kellett. Elméletileg egy rendőrnek kellett volna velünk repülnie, de miután megbíztak a vízügyben, ezért a rendőr az nagy, és a rendőr meg fölfordult
nem
a
gyomra,
nem nagyon szeretett. Volt úgy, hogy kijött a reptérre, megnézte, hogy beszállunk, és ott hagyott bennünket, de inkább az volt, hogy ki se jött. Aztán, amikor leszálltunk, akkor a fényképészünknek ezt az egészet egy leplombált zsákba bele kellett tenni az összes filmet, az elfényképezettet is, meg a nem elfényképezettet is. Ezt elvitték a vízügyi stúdióba, ha jól emlékszem, de ezt talán Licskó Béla jobban meg tudná mondani. Ott előhívták a felvételeket, csináltak róla azt hiszem egy kontaktsort, és utána ezzel szépen el kellett ballagni.
A kontakttal, vagy az eredetivel, vagy mindkettővel?
A mindkettővel el kellett ballagni valahol a Zugliget környékén, ott volt a laktanyában a katonai ellenőrzés, és leellenőrizték, hogy ott most mi lefényképeztük.
Mennyire volt ez rigorózus, vagy nem tudod? Vagy nem?
Ki, volt ugye, hogy kimaszkoltak.
Ki kellett fenni róla.
Bizonyos dolgokat belőle. Tehát volt, amit kimaszkoltak belőle, meg kivágtak.
Azért ez eltartott egy néhány napig, vagy
tovább? Hát ez úgy volt, hogy végül is, hogyha lerepültünk valamit, akkor utána egy néhány héttel volt a kezünkbe az anyag. Tehát ilyen értelemben árvízi védekezésre így ez nem volt alkalmas. Viszont arra jó volt, hogy belvizeket tudtunk így térképezni, meg nagyon sok minden egyebet. Amikor árvizek voltak, akkor ez egy egész külön tészta volt. Tehát az árvizeknél ott minden sokkal flottabb.
Nem volt rendőrség ellenőrzés,
meg kapcsolatban. Hát meg ott nézett, tehát az arra ment. Ezért is volt a vízügynek repülője.
Persze.
Tehát végül is a vízügy repülője kevésbé a belvizes területek fényképezgetésére volt, inkább arra volt, hogy azon kívül, hogy az elvtársak le tudjanak ugrani a Békéscsabai vízikhez, azon kívül arra volt, hogy árvizeknél, védekezésnél szükséges. Hát,
ugye 1970-ben volt talán a legnagyobb, vagy elég nagy tiszai, nagyon nagy tiszai árvíz, amikor Makót kitelepítették például. Tehát azért itt a Tisza mentén, meg a Tisza mellékfolyói, nagyobb mellékfolyói mentén azért valóban voltak nagyon-nagyon éles helyzetek, ami ez ekkoriban biztos, hogy a Vitukinak a szaktudása jól jött. Na akkor, hogy kerültél ki Hollandiába? Miért? És egyáltalán akkor beszélj arról, hogy mi ez az ITC, ahol te akkor kerültél.
Ha, ez egy érdekes dolog volt. Lerner János.
A 80-as évek még a közepén végén is az, hogy az ember kimegy nyugatra valamilyen intézetbe kutatni, vagy bármit csinálni, azért az nem volt. Még akkor sem volt azért ez, hogy mondjam, széles körül.
De voltak előttem az ITC-ben.
Igen.
Lerner János, aki...
Csak ő valószínűleg az egyetemről került ki, és az úgy egyszerű volt, nem?
Hát én azt hiszem, hogy itt inkább arról szólt a történet, hogy meg kellett pályázni ösztöndíjakat, meg lehetett pályázni ösztöndíjakat, és hogyhogy nem, az ösztöndíjat megkaptam. Tehát miután János volt kint az ITC-ben először, utána a Juhász Ica ment ki fél évre. Ő már soros ösztöndíjjal ment ki, ez egy érdekes dolog volt, az 86-ban volt, és soros ösztöndíjjal ment ki az ITC-ben. János azt hiszem, hogy államközi egyezmény alapján ment. Én is egy államközi egyezmény alapján történő dolgot pályáztam meg. Amit én tőlük hallottam az ITC-ről, hogy ennek az intézetnek a fő célja az, hogy távérzékelési és térinformatikai továbbképzést ad, és MSC-t is ad, posztgraduális diplomát ad, akkor még nem adott doktorit. Ez nekem nagyon tetszett, és amiket János is, meg az Ica is itt mondtak a dolgokról, én azt mondtam, hogy én akkor ezt ki akarom próbálni.
Ugye ezt, ha jól emlékszem, akkor egy ilyen projekt, vagy amire kimentetek, az ilyen néhány fél év, vagy egy picivel több volt? 8 hónap?
Valami ez 10 hónapos posztgraduális képzés volt.
Tehát a Lerner Jancsi is ez ennyit volt kint, meg a... Nem?
Nem. Lerner Jancsi, ha jól tudom, fél évet volt kint. Én is fél évet pályáztam meg. Juhász Ica fél évet volt kint. Ica, azt hiszem, most ez lényegtelen részlet, hogy ő először egy államközivel volt kint, és utána meg, miután csak fél évet végzett el azzal az ösztöndíjjal, a soros ösztöndíj arra volt, hogy kiegészítse a fél évét, és meglegyen a 10 hónapos vagy 11 hónapos posztgraduális diplomája. És én viszont megpályáztam a fél évet, megkaptam a fél évet, és utána megpályáztam, mondtam, hogy na de gyerekek, most indul egy vízgyűjtőgazdálkodás tanfolyam éppen ott abban az intézetben, és az 10 hónap. Tessék nekem kiegészíteni az ösztöndíjamat 10 hónapra, és megkaptam. Tehát végül is én kimondottan A-tól Z-ig végigcsináltam.
Azért, ha belegondolok, Magyarországon akkoriban, talán a Vitukin kívül, de még talán Vitukinban sem volt túl sok olyan szakember, aki mondjuk tudott annyira angolul, meg ez volt a szakterülete, nem? Tehát azért nem, vagy voltak azért?
Hát, de akik itt a szakmában voltak, ugyanúgy a Földmérési Intézetben is azért voltak angolul tudó emberek, tehát és voltak.
De honnan tudtál annyira angolul?
Én angol szakra jártam középiskolába.
Ezt nem tudtam rólad.
Az Arany János gimnáziumnak az angol szakára, és ez is csak véletlenül sült el, mert...
De azért ez jól jött neked.
Az én édesapám, még engem az Arany János általános iskola és gimnáziumba akartak beiratni, és helyhiány miatt elutasítottak, úgyhogy elsősként elkezdtem a Csaba utcai általános iskolába járni. Két hét múlva csöng a telefon otthon, és fölhív az igazgató, bár fölhívja édesapámat az igazgató, és mondjuk egy hely megüresedett, hozzák az Zoltánt hozzánk. Na és akkor elmentem, és ott mi általános iskola harmadik osztályától tanultunk angolul.
Az igen, az akkor nem volt túl gyakori
szerintem. Az nem volt gyakori. És az egészben az volt a vicces, és hogy azért engem
a középiskolába, azok meg gondolom, akkor tanultak hát először angolt?
Mi 12 év folyamos uh-huh. jártunk, de én azért kerültem be, mert egyedül nekünk volt telefonunk, és minket tudott fölhívni az igazgató, hogy van egy megüresedés. Tehát végül is ez egy ilyen teljesen véletlen egybeesés volt. Na jó, de ezek...
Ilyen nekem múlik az ember sorsa.
Pontosan, hogy mennyi ilyenem múlik, mert ugyanígy az első vízgyűjtő gazdálkodás tanfolyam, ami indult az ITC-ben, annak arra jelentkeztem én rá. Tehát uh-huh. amikor az indult, akkor arra jelentkeztem én rá. És ilyen értelemben előzmények nélküli volt, mert én eredetileg geomorfológiára akartam ki, az volt legközelebb ahhoz, amit uh-huh. gondoltunk. És véletlenül éppen akkor indítottak egy vízgyűjtőgazdálkodást, és...
Akkor légy szíves néhány szót mondja arról, hogy mi ez az ITC. Mert én úgy körülbelül tudom, de akik ezt hallgatják, azok nagy része nem is tudja, és nem is nagyon tudhatja már, mert az ITC már talán a karnak a nevében még ott van zárójelben, hogy ITC, de szerintem az elmúlt 5-10 évben már nem nagyon tudják, hogy mi ez.
Ez egy nagyon érdekes intézet, International Training Center-ből jön az ITC rövidítés, amit az a geodézia professzor alapított, aki miniszterelnök volt, Hollandia miniszterelnöke volt, amikor Indonézia önállóvá vált, tehát amikor lecsatolták a gyarmatokat. Valószínűleg a gyarmatoknak egy nagy részét.
Hát Indonézia az volt az egyetlen nagy gyarmat.
Na most ehhez képest Skermerhornnak volt egy olyan gondolata, hogy hát mi elengedjük ezeket a fiúkat, mert el kell menniük, de alapvető hiányok vannak, infrastruktúrális hiányok vannak, és a térkép az az egyik legfontosabb infrastruktúra az ország fejlődéséhez. És ezért ő megalapított, eredetileg az volt az elképzelés, hogy majd ezeknek a gyarmatiaknak, de aztán utána ki tovább fejlődött, a fejlődő országoknak kinyitották, hogy légifényképezést tanítottak, olyannyira, hogy az ITC-nek volt saját repülőgépe, saját légifényképező teljes vertikuma, a kiértékelő berendezésekig. Tehát erre fókuszáltak. De aztán fokozatosan ez volt 1950-es évek végén, ha jól emlékszem, 57-ben talán.
És már akkor is NSZKD-ben?
Nem. Delftben alakult meg, és akkor ez egy viszonylag kisebb intézet volt, aztán ez nőtt, növögetett, és kiderült, hogy hát a légifényképeket nem csak fotogrametriailag lehet kiértékelni, hanem interpretálni is lehet, nagyon komoly talajtani és egyéb alkalmazások jöttek. Geomorfológia nagyon ment. Én amikor 87-ben kezdtem a tanfolyamot, akkor mi 3 hónap sztereó légifényképi értékelést tanultunk geomorfológiai térképezésre. És utána fokozatosan nyílt az űrfelvételek felé, digitális térképezés felé, térinformatika felé, saját térinformatikai rendszert kezdtek fejleszteni, tehát mind a mai napig megvan az intézet, csak most már az a Twente Egyetem.
Most
már
egyetemnek a része. Egyetem. De akkoriban ezt kifinanszírozta a holland állam.
Holland állam.
Mert úgy van, hogy nektek, jó, hát most úgy külön nem fizettetek, de lehet, hogy egy államközi ösztöndíj kapcsán, de akik jöttek a fejlődő országokból, azok sem hiszem, hogy túlzott, nagyon fizetőképesek voltak, tehát ebbe azért elég sok pénzt belőlhetett a holland állam.
Nagyon-nagyon sokat, de sokkal többet kapott vissza.
Ez biztos.
Ez egy nagyon-nagyon jó befektetés volt, mert az egyik feltétel az volt, hogy a hallgatók visszamenjenek.
Vissza kell, hogy menjenek.
Igen. Sőt, mi több, egy levelet kellett hozzanak a kormányoktól, hogy a...
Alkalmazzák.
Mert többnyire kormányzati alkalmazottak jöttek, és még az is benne volt, hogy a családjukat addig az eltartja, a kormány eltartja, tehát a fizetését a palinak kifizetik a felesége számára.
Na és akkor itt ők kvázi ilyen teljes ellátást kaptak, gondolom, kollégium, vagy valami ilyesmit. Tehát az része volt az ösztöndíjnak.
Olyannyira, hogy ezek a komák, akik a holland ösztöndíjat kapták, ezek sokkal több pénzt kaptak, mint én, a magyar-holland állami egyességen alapuló ösztöndíjak, mert 1350 gulden volt az ő ösztöndíjuk, és az én ösztöndíjam 1100 gulden volt, ami 250 gulden, nagyon nagy különbség.
De gondolom, először voltál nyugaton? Valószínűleg nem, mert tájfutóként már lehet, hogy... De csak azért nem.
Tájfutóként...
81-es VB-n voltál kint, nem? Vagy rosszul emlékszem?
Nem, én 1975-ben a Jan Chelström Trophyn voltam kint Angliában, válogatottként, amikor ez húsvétkor volt, igen, pont húsvét környékén. És ez tényleg ez volt az első nyugati utam.
És akkor utána ez volt a második tulajdonképpen? Vagy azért hát, volt már valami gyakorlatot?
Előtte azért hogy volt. Ez volt az igazán komoly második, tehát ez...
Mert azért ez nem azt mondom, hogy egy sok volt egy magyarnak nyugatra, az árak, meg úgy, mennyire volt ez más? Vagy emlékszel még erre? Vagy érte ilyenfajta idézőjelbe vett kultúrsok? Mert azért Hollandia, én emlékszem sztorikra, amiket elmeséltél, ez most nem való ide a mikrofon elé, de hogy élted ezt meg?
A sógorom esküvőjéről ültem fel a repülőre gyakorlatilag, tehát én nekem szeptember 1-én kezdődött a tanfolyam, és augusztus 30-án volt azt hiszem a sógorom esküvője, fölpakolva rengeteg esküvői tortával, meg süteménnyel, meg mindennel, megérkeztem Enszkedében egy vasárnap. És akkor jó, vasárnap, hát a süteményeken még elérdegéltem, majd hétfő reggel kimegyek és vásárlok reggelit, és akkor majd fogok enni valamit. A diákszállóban ott volt a szobám, várt a szobám. És reggel 9-kor mászkálok Enszkedében, és minden zárva volt. Minden zárva volt. Kiderült, hogy akkor még az volt Hollandiában a szokás, hogy miután szombaton délig nyitva voltak a boltok, hétfőn délig nem nyitottak ki. És csak hétfő délben 12-kor, amikor én nekem már olyan csömöröm volt az esküvői tortáktól, hogy nem igaz, végre tudtam egy pizzát enni.
És a pizza ára azért...
Nem tudom. Az az igazság, hogy ezt én akkor eléggé zenek fogtam fel, eléggé ennyi pénzem van, ebből kell megélni. Tehát van, az ember abszolút rugalmas volt, és mint voltam előtte külföldön, én ezeket tudtam valamennyire. Ami nagyon érdekes volt, és az volt az igazi sok, hogy volt egy első hét, amikor ilyen bevezető hét a tanfolyam számára, és akkor összejöttek, nekem négyen voltunk a mi vízgyűjtőgazdakkal.
Igen, ezt akartam is kérdezni. A többi diák, azt gondolom, Afrika, Ázsia.
Egy mexikói, egy szudáni, meg egy gánai. és voltam én. És nekem az első igazán komoly élményem az volt, hogy nem csak, hogy tudtam velük beszélni, hanem, hogy meg tudtam érteni a gánait is, meg, meg az indonézeket, mert voltak még indonézek is, abban az időben 100 indonéz tanult, a 300 diákból 100 volt indonéz az ITC-ben. Nem volt ez akkora sok, és amikor visszajöttem, akkor a Bituki akkori tudományos főigazgató helyettese megkérdezte, hogy na és akkor mi volt számomra a legnagyobb tanulsága az egészből, és nekem az csúszott ki a számon, hogy hát nem vagyunk semmivel se kevesebbek őnáluk. Tehát végül is az volt a számomra jó, hogy tulajdonképpen különösebb gond nélkül végig tudtam csinálni.
És akkor mondjuk egy Szudánból érkezett is végig tudta csinálni? Vagy tehát ők is voltak azon a szinten?
A szudáni tanfolyam, vagy évfolyamtársam egy borotva élesagyú mérnök volt. A mexikói, ez egy nagyon érdekes évfolyam lett, mert a mexikói évfolyamtársam azután az UNAM-nak, a mexikói állami egyetemnek a rektor helyettese lett. A gánai évfolyamtársam meg nem Gánában csinált karriert, hanem Norvégiában. Tehát igazából eléggé penge agyú társaság jött akkor össze, engem kivéve, mert a komoly
karriereket. De azért te is tanultál újat, nem? Tehát ez olyan, a Bituki neked azért adott egy komoly szakmai hátteret, meg az ELTE is, de hát mennyire kaptál te ott?
Sokat kaptam, már csak azért is, mert ne feledd, 81-ben végeztem, te 83-ban végeztem.
Tehát nem sok számítástechnikát tanultál.
Akkor még mi azokkal a dobozokba lyukkártyával, és ha hasraestél a küszöbbe, akkor szedhetted össze a
lyukkártyát. Itt meg már lehet, hogy volt akkor PC, amihez hozzáfértetek?
Már volt PC, és tudtunk. Volt is bajom vele, mert egyik eset elég sokat bennmaradtunk, hát mi más csinál az ember, ha ott van már, akkor tanul, és bennmaradtunk az intézetbe, és kiszaladtam este vacsorát, gyümölcsjoghurtot vettem, és sikerült ráborítanom a gyümölcsjoghurtot a billentyűzetre. Hát én akkor olyan beteg voltam két napig, mint a fenem, tudnélik, én azt hittem, hogy ez valami istentelen nagy izé. Ma egy billentyűzetet 8 euróért veszel az Aldiban, és de akkor az, tudom, hogy azért nekem ott szedtem szét a billentyűzetet, és tisztogattam, és olyan betege voltam a dolognak, hogy ne tudd meg. Na mindegy, előrébb voltak ilyen szempontból egyértelműen, nagyon sokat tanultam, de hogy meg lehetett tanulni, és tényleg tudtunk jó dolgokat csinálni, az egyértelmű.
És akkor, amikor te visszajöttél, akkor mikor mentél ki újra, vagy mikor mentél ki idezelbe véglegesen?
Véglegesen sosem mentem ki.
Hát igen, jó. Ezért mondtam, és idézőjelben tudom.
De ez úgy volt, hogy engem visszahívtak. Tehát...
Te ott egy diák voltál tulajdonképpen.
Így van, egy voltam.
Bár ugye ez nem egy normális, ez nem egy egyetem volt, meg nem egy felsőoktatási intézmény, hanem valami nagyon furcsa képződmény, ez az ITC, legalábbis akkoriban még nem.
De az történt, hogy az ITC az megkapta a diploma, akkreditálva lett magyarul most már... Mint felsőoktatási intézmény, az egész világon, csak Hollandiában nem. Tehát magyarul az ITC adott MSC-t, de az MSC-t mindenütt elfogadták, csak a Hollandiában nem. Igen. Mert ezt a világra akreditálták, ezek ilyen nagyon furcsa dolgok voltak.
Oktatási rektor helyettesként ezt át tudom érezni, és látni, érzem ennek a finomságait.
Na most ehhez képest az ITC fejébe vette, hogy doktori ezért fog csinálni. Doktori programot képzés, fog doktori csinálni. Amihez ugye nem volt meg, a latinosan jus promovendinek hívják, tehát a promovációs joga, és ezért összeállt füvel, fával, virággal, és ezért van nekem az eltérő doktorim, mert az ITC nem adhatott doktorit. És én az ITC-nek az első olyan doktori ösztöndíjese voltam, aki vízben doktorált, tehát az én professzorom engem hívott vissza, hogy menjek, legyek én az első doktor is jelöltje.
Ja, viszont... Erre már nem összett, akkor holland ösztöndíjjal szereztél nálunk doktori? Ezekre a finomságokra már nem emlékszem.
Négy évet Hollandiába kaptam ösztöndíjat az ITC-től, és közben ilyen lebegtetett volt az, hogy hol fogok doktorálni.
Igen, mert akkor még
tehát ez az először kezdtük a Delfti Egyetemmel, de a Delfti Egyetemen valamelyik okos kitalálta, hogy nekem tudományegyetemről van MSZ, diplomám, igen, és ők meg egy műegyetem, és hogy ő nekik derogál,
igen,
a tudományegyetem.
Te nem vagy mérnök.
Igen, nem vagyok mérnök, és ezért, hogy inkább nézzünk akkor egy kevésbé problémásat, mert ez problémásnak tűnik. És valahol úgy félúton, kétharmad úton, úgy, hogy megmaradt a Delfti témavezetőm, végül is Klinkhammer professzor úr lett a témavezetőm itt, és ő meg, hát ő egy nagyon rugalmas ember, tehát ő ezt fölvállalta láthatatlanban.
Akkor úgy, szerintem ő már talán dékán helyett, talán az első dékán helyett a ciklus az kb. Ekkor volt. Lehet, hogy ő már akkor részben kis egyetem vezetőként már talán jobban értette, jobban látta, hogy mit lehet itt csinálni.
De még egy dolog hozzátartozik, hogy ezt az egészet én angolul csináltam.
Igen,
tehát
igen,
nem csak, hogy a
eső segítette a magyarországi eljárást akkoriban, ebben biztos vagyok.
Ezért dupán kellett fizessek. Kétszer annyi eljárási díjat kellett fizessek, mint hogyha
ez sokáig így volt, hogyha 150 oldalnál hosszabb volt, akkor meg az is dupla. Tehát a 150 oldalnál hosszabb és angol, az négyszeres díj volt.
Tehát végül is megmaradt a Delfti témavezetőm, az ITC-s témavezetőm, és lett egy ELTÉS témavezetőm is.
Hát te akkor tulajdonképpen doktorálni mentél vissza az ITC-re? Vagy akkor már az ITC-nek voltak hosszú távú terveid?
Nekem nem voltak hosszú távú terveim.
Nem neked, az ITC-nek veled?
Nem. Ezek így alakultak menet közben. És miután engem 91-ben hívtak vissza, és utána 96-ban doktoráltam az 5 év. És igazából ebből az 5 évből egy fél év helybenjárás volt, mert a Delfti témavezetőm szó szerint nem ért rá elolvasni, megmondta előre. Tehát azt mondta, hogy ha nem hozod márciusig, akkor legközelebb majd októberben nyitom ki a... Uh-huh. És ez történt, nem hoztam márciusig, és vittem októberben. Tehát végül is nekem 5 évig tartott a folyamat, amiből olyan négy évet, egy kicsit többet, mint 4 évet fizetett az ITC, mint ösztöndíjat, és utána nekem ilyen, az Ilvisnek például kézikönyv szerkesztője voltam,
igen,
tehát az Ilvis technikai leírásának szerkesztője voltam egy fél évig, amíg vártam arra, hogy majd előbb-utóbb a témavezetőm elolvassa